Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének első 12 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de legyünk nyitottak és készek befogadni az üzenetét, és azt otthon megélve áldásunkra lesz. A zsidókhoz írt levél 6. részéből így szólít meg minket Isten igéje. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak való tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét, és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá, és végül megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és szólítsuk meg őt közösen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által háladással megköszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket, hogy vonzó szereteted ide vezérelt, hogy ajándékul kaphattuk, Urunk, ezt az órát, azt a lehetőséget, hogy most kifejezzük előtted hódolatunkat, megköszönjük a megköszönni valókat, és dicsérjünk téged mindazért, ami örökkévaló szeretetedből fakadt és fakad. Magasztalunk a keresztért, a győzelemért, a bűn, a halál fölött. Magasztalunk önmagadért, Urunk. És szeretnénk magunkat eléd tárni teljes őszintességgel, nem rejtegetve semmit, hanem hogy úgy lássuk mi is magunkat, ahogy te látsz, hogy ne maradjanak rejtett zugok, területek, hanem mindent hadd világosítson meg a te igéd. Világítsd át a mi szívünket, leplezd le sötétségeinket, és adj nekünk bocsánatot, Urunk, kérünk az Úr Jézusért. Köszönjük, hogy te ezt cselekszed. Köszönjük, hogy aki nem közönösen jön, azzal hatalmas dolgok történnek itt a templomban. Aki nem megszokásból jön, hanem veled akar találkozni, annak te megjelensz. Mert ma is, most is igaz, amit az Úr Jézus által mondtál, ha valaki te hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted, el nem küldöd. Így adunk hálát. Hálát az alkalomért, a lehetőségért. Hálát a te hűségedért, amelyet egyáltalán nem érdemlünk. Hálát a testi, a lelki javakért, az erőért, a visszatérő egészségért, és hálát adunk azért is, hogyha betegnek engedsz lenni, azáltal is javunkat munkálod. Azáltal is új titkokat leplezel le előttünk. A te tervedet, a te formáló nagy szeretetedet. Így kérünk az Úr Jézus nevében, atyánk, áldott szent lelkeddel, érő igéddel légy itt, és munkálkodj bennünk hatalmasan. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelki által. Írva található a mai újszövetségi szakaszban a zsidókhoz írt levél 6. részének 4., 5. és 6. versében. A megnevezett helyen így szólít meg minket Isten igéje. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Testvéreim, miről szól ez az ige? Arról szól, hogy ha elesem, nem térhetek meg többé. Ha vétkezem, nem újulhat meg az életem. Sokan a Bibliát ismerve ezt a szakaszt összekötik más mondatokkal, ahol például a Szentlélek elleni bűnről, a Szentlélek káromlásáról ír az ige, és azt mondja az Úr, hogy az nem bocsáttatik meg. Vagy megint mások fölvetik a nagy kérdést, ki lehet esni a kegyelemből? Most ez két utóbbira nem szeretnék kitérni, hiszen ezek is önálló fontos és hosszú témák. Vizsgáljuk meg, mert mindegyiket külön-külön kell megvizsgálni, hogy értsük, mit üzen, mit mond általuk Isten nekünk, ma, itt és most. Nem szabad egy kalap alá venni igéket úgy, hogy meg nem vizsgáltuk az összefüggéseket, és nem értettük meg azoknak a mondatoknak az egész Bibliába illeszkedő sajátos üzenetét. Mégis néha ezt megteszik hívő emberek, tudjátok, az lesz az eredménye, hogy csügget, kesergő, hívő életet élnek, egy-egy mondatot kiragadnak a Bibliából, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, és vagy egyfajta hamis magabiztosságban töltik az életüket, vagy egy állandó kesergésben, pedig az ige egyiket sem támogatja. Ez a mai szakasz kétségtelen az egyik legfélreérthetőbb és legtöbb odafigyelést igénylő szakasz. Szeretném mégis megosztani most veletek ezen az ige hirdetésen belül, amit Isten a szívemre helyezett és megértetett velem. Ez a cím jutott eszembe, remélem érthető lesz a végére, gazsarok. Gazsarok. Mit jelent az a mondat, az a szó itt ebben az igében, hogy elestek? Kik azok, akik elestek? Szó szerint félre léptek. De még ez sem igazán segít rajtunk. Az út mellett, egy másik úton, másik helyen találják magukat, vagy találják őket. Ez talán már egy picit segít. Kikről beszél az ige? Akik egy út mellett, egy másik úton, vagy egy másik helyen találják magukat, illetve találják őket. Egyszerű példa a nyílvessző. A célba lövésnél. Az elesett, elvétette az irányt, a helyet, ha nem talált a céltáblába. Céltévesztés történt. Egyébként a bűnnel kapcsolatban ez a Biblia egyik kifejezése. Céltévesztés. Itt is hasonlóról van szó, de menjünk tovább. Kiknek íródott ez a levél és ez a tanítás? Hívő gyülekezetnek, akik közül, akik az Úr Jézus Krisztus mellett elkötelezték az életüket, hisznek benne, és hiszik, hogy hozzá tartozhatnak. De olyanok, mint már második vagy lassan harmadik generációs keresztjének, annak idején ugye a Római Birodalomban vagy akár Izraelben, olyanok, akik közül már egyesek lemorzsolódtak, akikben már nem lobog az első szeretet tüze, akik már a régi természetük valóságával szembesültek, és rájöttek arra, hogy nem lettek egy csapásra tökéletesek és bűntelenek, akik rádöbbentek arra, hogy a bűn kérdésével még mindig szembesülnek a hétköznapjaikban. Megfáradtak, elveszítették az első lendületüket, sőt, bizonyos bűnökkel és dolgokkal úgy tűnik, kompromisszumot kötöttek. Megalkuttak. Ilyen keresztényeknek íródik a zsidókhoz írt levél, illetve ez a konkrét szakasz. Olyanok, akik szembesültek azzal, hogy az ő régi természetük újra és újra előkerül, és azzal gondjuk van. Ugyanakkor itt maga a Szentíró figyelmeztet, hogy ezt a bizonyos elesést és elesettek kifejezést, ezt nem róluk tételezi fel. A 9. verset idézem, felőletek, akik az olvasók, a gyülekezet tagjai, felőletek, szeretteim, jobbat gondolunk ennél. Azt gondoljuk, hogy ti közel vagytok az üdvösséghez, még ha most beszélünk is ezekről az elesettekről. Erről az elesésről, céltévesztésről, út mellé kerülésről. De azért beszél róla a Szentíró, és azért beszél hozzánk az ige, mert a szolgálatok lanyhulása, a gyümölcstermés csökkenése veszélyre figyelmeztet. A szolgálatok lanyhulása, a lelki gyümölcsök, gyümölcstermés csökkenése veszélyre figyelmeztet. Kiki itt magát igyekezzen beilleszteni a tanításba, a szituációba, hogy látjátok magatokat, testvéreim? Lelkesek, élőek, elevenek vagyunk a szolgálatokra nézve, csak úgy termi az életünk a jó gyümölcsöket, a Szentlélek gyümölcseit, szeretetet, örömöt, békességet, bizonyságtételt, diakóniát és mindent, vagy immel-ámmal vannak gyümölcsök itt is, ott is. Hadd ne mondjak erről véleményt, mert nekem is először a magam életéről kell véleményt mondanom. És ez az ige megszólított, és ez az ige tanított, és ezt szeretném átadni nektek. Kikről ír tehát, amikor az elesettekről ír? Kikre gondol a Szentíró? Olyan keresztjénekre, akik meghagynak, és most hadd használjuk ezt a képet, egy gaz sarkot az életükben, és azt gondolják, hogy az ott burjánzó bűneikre újra és újra kérhetik az Úr Jézus váltságát. Újra és újra igénybe vehetik az Úr Jézus megváltását. Azért jutott talán eszembe ez a kép, hogy gaz sarok, mert egyébként egy földhöz, egy mezőhöz, most mondjuk így, egy veteményes kerthez hasonlítja maga a Szentírás is a gyülekezet tagjainak életét. Képzeljétek most el, hogy a ti életetek az olyan, mint egy körülhatárolt, egyedi, veteményes kert. Egy élet, egy kert. De a kérdés, hogy vajon nincs-e ezen belül egy gaz sarok? Mert olyan keresztényekre utal ez az ige testvérek, akik meghagynak egy ilyen sarkot, meghagynak egy ilyen területet az életükben, és azt gondolják, hogy az ott burjánzó bűneik újra és újra majd bocsánatot nyernek az Úr Jézus váltság halála által. Látjuk tehát, hogy itt a 7. kert valóban azt mondja, az életünk egy föld, egy veteményes kert, ami az újjászületés és a megtérés előtt a világ fejedelméjé volt, ezért még a legszebb virágú növényekről is kiderül, hogy gyom, sőt, sok a kimondottan mérgező növény benne. Az újjászületés, megtérés előtt ez az én kert életem, a világ fejedelméjé. Ezt is világossá teszi a Biblia több ponton. Pálnak is azt mondja az Úr Jézus a damaszkuszi úton, menjén elküldelek, hirdesd nekik az igét, hogy a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. A világ fejedelméi, ami életünk, Ádám és Éva eladta magát, amikor ráhallgatott, és mi már ebben a helyzetben születünk. Ez a veteményes kert, ami életünk, ez másé, akár tudjuk, akár nem, de ennek a következménye, amit látunk, hogy még a legszebb virágú gyomnövényről is kiderül, hogy gyom, a legszebb virágú növény, egyszerűen azért vannak a gyomok között is szépek, csak éppen nem ott volna a helyük a veteményes kertben. Sőt, tudjuk megint csak a botanikából, hogy vannak növények, amik kimondottan mérgezőek, pedig egyébként nagyon szépek lehetnek kívülről nézve. Ilyen a mi életünk, testvérek, a megtérés előtt. Terem sokféle növényt, némelyik még tetszetős is, más pedig kimondottan mérgező, mérgezi a családunkat, az életünket, a társadalmat és mindent. Ezzel jó lenne komolyan szembenézni. Ez a múlt. Ez a hitre jutott emberek múltja. Mindenkié. Teljesen egyetemleges. És ezért olyan a társadalmi élet, amilyen, ezért olyan a történelem, amilyen. Mert ebben a veteményes kertben egyen-egyenként folyamatosan gyomokat termünk. És az ne tévesszen meg senkit, még egyszer mondom, hogy ezek között lehetnek tetszetősek. A világban is vannak szép dolgok. Csak nem építik mégsem sem a társadalmat, az emberi közösséget úgy, ahogy azt Isten tervezte, és nem adnak hálát annak, akitől van minden. Aki a mindenség, és aki által lett az egész világegyetem. Tehát ez egyszer az alaphelyzet, de itt most olyanokról beszél ez az ige, akik már az életükben meghallották a Krisztusról szóló elemi tanítást, meghallották az evangéliumot, ahogy itt az első két versben beszél a mai ige, és átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Átadták tudatosan az életüket, akár úgy, hogy egyszer, vagy egyszer végre, mondjuk a heidelbergi Káti első kérdését komolyan elmondták. Mi is a te vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hát kérdezzem, komolyan vetted ezt már, testvérem? Hogy a te veteményes kert életed Jézus Krisztusé? Mert itt kezdődik a hívő élet. Itt kezdődik a hívő élet. És itt röviden most utalok azokra az elemi tanításokra, tényleg csak röviden, amit itt felsorol ez az ige szakasz. Figyeljétek meg, hat jellemzőt mond, azt mondja, hogy ezek az alapok. A hívő élet alapjai. Ennél már tovább kéne lépni, mondja a Szentíró, de hát aki még ezzel is bajban van, az nézzen ezzel szembe. Mindjárt meglátjátok, hogy ez tulajdonképpen csupa jó hír. Az igazság. Mit mond erről? Hogyan lehet valaki élete valóban Krisztusé? Veteményes kert élete hogyan kerülhet végre az ő tulajdonába? Az ő fennhatósága alá? Egy, szembenéz a holt cselekedeteivel, elismeri, hogy amit eddig termett, lehet, hogy szép volt, de mérgezett. És nem szolgálta az Isten dicsőségét. Ezért nevezi az ige holt cselekedeteknek, pedig világi mércével azok között lehet egy csomó jó dolog. Az első, hogy a holt cselekedeteimet elismerem, hogy mérgező gyomokat teremtem, nem Isten dicsőségére éltem, hanem a magaméra, és igazándiból még amikor másokat segítettem, abban is ott volt az önző dicsőség vágyam. A második jellemzője a hitre jutásnak, hit Istennek, és nem csak Istenben. De sokan elakadnak ugye itt, én hiszek Istenben, és nem történik semmi. Mert ha valaki hisz Istenben, az még nem tért meg. Azt tért meg, aki hisz Istennek. Ez nagyon nagy különbség, pedig csak egy rag különbség ugye a nyelvben. Hiszek Istennek. Például mit mond a holt cselekedeteimről, az előbbi témáról? Mit mond? Mérgező, önző, magadnak éltél, az a veteményes kert tele van gyommal. Hiszek Istennek, és hiszek abban is Istennek, hogy az Úr Jézus ezért halt meg. Fizetni kellett, hogy az a föld átkerüljön az ő tulajdonába, és elkezdhessen jó gyümölcsöket teremni. Tehát hiszek Istennek. Aztán a harmadik alapjellemző, a szertartások helyes értelmezése. Hogy a szertartások tudnék szimbólumok, és hűség eskü például az úrvacsora és meg a keresség is. Nem önmagában ható csodaszerek. Hát erre a mai keresztelő egy ékes példa, mert megvallom, nem akarom mondani, de már elég régóta vagyok lelkipásztor, de így még nem alakult a keresség, ahogy ma. És mégis hiszem, hogy az ige és a Szentlélek munkája a döntő, és nem az, hogy most éppen a vízet sikerül rácsorgatni valaki fejére, vagy nem sikerül. Elemi tanítás, hogy ezek szimbólumok, és a hűségeskü azért lehetséges, testvérek, mert Isten tesz ajánlatot, mert Isten keres meg, és nem a víz által, a keresség meg az úrvacsora által, bocsánat, hogy így mondom, taszigálunk be mi valakit az Isten országába. Nem. Ő keres meg, Isten keres meg, és ajánlatot tesz. Nézd, én megveszem a te veteményes kert életedet. Kifizettem. Kifizettem az egészet. És erre válasz a szertartás. A szertartás válasz. A szertartás nem érdemszerző. A szertartás nem elintéző valami. Na, nekem elintézi az üdvösséget. Nem. Nem intéz el semmit a szertartás. Mint ahogy annak idején az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy a sákramentum azt jelenti hűség eskü. Amikor valakit fölfogadott egy hadvezér, ez nagy dicsőség volt annak idején, egy hadvezér fölfogadta őt katonájának, akkor a katona tette egy hűség esküt. De nem azzal kezdődött a dolog, nem attól lett ő a híres hadvezér katonája, hogy hűségesküt tett, hanem azzal kezdődött, hogy a hadvezér megszólított, és azt mondta, hogy lehetsz a katonám. Na, ha lesz, elfogadod? Akkor gyere és tegyél egy hűségesküt. Megkeres az Úr Jézus? Meg. Már gyerekkorban megkeres? Igen. És most még a szülők, keresztülők teszik a hűségesküt például a gyerekeknél, úgy neveljük és úgy neveltetjük, hogy tudatosítjuk benne. Jézus Krisztus fizetett a teljes életedért. Elfogadod? Odaadod az életedet neki? Vagy visszatartod? És azt mondod, köszönöm szépen, nem kérem. Ugye milyen nagy a felelősség? Mennyire nem mindegy, hogy hogy fogjuk ezt kommunikálni, és nem csak ebben az egy családban, hanem mindnyájunk családjában. Tehát a lényeg az, hogy az alaptanítások közé tartozik ez is, hogy a szertartásokat jól értsük, hogy ezek szimbólumok, hűségesük. És visszatérve a képhez, Jézus Krisztus megközelít, akár ezen a mai istentiszteleten, és azt mondja, én a te veteményes kert életedért fizettem. Teljes árat. Átadod-e nekem? Kifizettem, de van egy pont, ahol megkérdezlek. Átadod-e nekem? És aztán még néhányan röviden ezek az alaptanításokról is tovább lépünk. Mit mond itt az ige? Alaptanítás a hívő életben a felkenetés, a karizmák kérdése, hogy az új szövetség értelmében értsük most már. Cselekedetek 5.32-ben azt írja az ige, Isten az ő szent lelkét és a lelkének pecsétjét adja azoknak, akik az Úr Jézusnak engedelmeskednek. Szent lelkével felkeni, megpecsételi azok életét, kegyelmajándékukat ad azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusnak engednek. Az ötödik alaptanítás, Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is biztos záloga. Most már hiszem és vallom, ahogy ő feltámadott, én is feltámadok. Ahogy őt az atya előhozta a halálból, engem is elő fog hozni a halálból. És a hatodik ilyen alaptanítás, hogy az ítélet valóság, az igaz bíró hajtja majd végre az az Úr Jézus, aki megszólított engem, megváltotta az életemet, fizetett értem, aki elfogadott gazostul, ő elé fogok majd állni, aki mindenért tökéletes árat tett le. Ezért tudom, hogy lesz ítélet, félelmetes lesz, de én hiszek Jézus Krisztus kegyelmében. Hiszek Jézus Krisztus tökéletes váltságában. Tehát akik ezeket átélték, azokat nevezhetjük alapvetően keresztjének, akik ezeket hiszik és vallják. A veteményes kert tehát a hitre jutásban Krisztusé lesz, amiért ő gazosan is óriási árat fizetett, ez nagyon fontos, gazosan vette meg. Ő pontosan látja, hogy tel is tele van az életünk azzal, mérgező növényeket termünk. Semmit nem ért volna ez a föld, ez a kert, semmit nem ért volna, mert annyira tele van minden gazzal, és ő ezért a semmi földért az életével fizetett. Ez az evangélium. Jézus Krisztus, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De itt kell tovább lépnünk, mert ha ezt már hiszem és vallom, akkor azt is meg kell értenem, hogy ő, mint az életem új gazdája, tele kívánja szórni ige magvakkal az én kertemet. Tele kívánja szórni ige magvakkal, hogy jó gyümölcsöt teremjen végre ez a kert. Hogy valódi jó cselekedeteink jelenjenek meg, amelyek az Isten dicsőítik, és valóban tiszta szeretetből fakadnak, és azt terjesztik. Isten dicsőítik, és a másik valódi szeretetét valósítják meg. Ezért vet meg minket, hogy teleszórja az életünket jó magvakkal, és ezekből a jó magvakból jó cselekedetek, mint jó gyümölcsök teremjenek. Ebből az is következik, hogy tehát a jó cselekedetekkel, a gyümölcsökkel már nem lehet megvenni semmit, nem is kell, a kertető már megvette. Nem azért termek jó cselekedeteket, hogy most akkor ezzel fizessek, hanem ő már fizetett. Ő már tökéletesen kifizetett, de mert megvett, ezért elvárja, hogy az ő ige magvai az életemben jó gyümölcsöt teremjenek. Mert ezek nélkül, a jó cselekedetek nélkül, ezek nélkül üres és értelmetlen a hívő életem. A cselekedeteim tehát nem fizetségek, de szerves, elválaszthatatlan részei a hívő életnek. Ezért váltott meg, ezért vett meg, hogy a jót cselekedjük, hogy az ő gyümölcseit teremjük, mint egy veteményes kert. Erre bíztat Pál apostol is, amikor azt mondja a 2 Tesszalonika a 3-ban, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Vagy Jakab írja, ha valaki tudna jót cselekedni, de nem teszi, az bűne annak. Hogy az Efézus 2.10-ben Pál írja, Isten azért váltott meg kegyelemből hitáltal, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. Hála legyen neki. Aki hitre jutott, élete Krisztus élet, arra tökéletesen igaz, amit viszont ma alapigénkben olvasunk. Még egyszer idézem a 4.-5. verset. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak és megizlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, ez mind-mind jellemzővé válik. De van itt egy figyelmeztetés. Mire figyelmeztet? Hogy ne legyen az életemben gaz sarok, ahol megtűrök, sőt, locsolok gazokat, mondván, majd újra és újra igénybe veszem a váltság díjat, megkérem az Úr Jézust, hogy fizesse ki a bűneim árát. Na erre mondja a mai ige, hogy ez lehetetlen. Miért? Nem csak azért, testvéreim, mert az ige intését megvetem, tudnék, ezt olvassuk például a Róma 13-ban, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez az, amikor az életemet, ezt a most veteményes kertnek nevezett életet, ott egy területen úgy locsolgatom, úgy gondozgatom, hogy igazából a gyomnövényeket táplálom. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Hosszú lenne mindre példát hozni, de remélem a testvéreknek Isten lelke megadja, hogy úgy beugornak dolgok az életünkből. Hogy de hiszen, amikor ezt csinálom, akkor is gyomnövényeket táplálok. Amikor ezt nézem, akkor is azt teszem. Amikor ezt hallgatom, akkor is gazt növelek, locsolok. Ezzel szemben azt mondja az ige, hogy vigyázz, mert lehetetlen megújítani az olyan embert, aki önmagának akarja megfeszíteni és meggyalázni Krisztust. És itt fontos, hogy értsük szó szerint az igét. Nem az ilyen ember nem tud megújulni, hanem az eredeti szöveg szerint lehetetlen őt megújítani a megtérésre. Tehát nem önmagáról van itt szó, hanem azt mondja az ige, lehetetlen őt megújítani a megtérésre, ha abban reménykedik, hogy a gazos kertjéért újra fizet majd a megváltó. Na erre mondja az ige, hogy ezt vessétek el, ilyen nincsen. Ha meghagyja a gaz sarkot, oda időnként félrelép, elesik, odaesik, oda téved, de sokszor nagyon tudatosan oda téved, szóval erről beszél az ige, hogy elesik, ott találja magát, szóval ha meghagyja a gaz sarkot, oda időnként félrelép, úgy mozog benne, mintha az az övé lenne. Az ő saját kis birodalma. Kiki gondolja végig, milyen ilyen saját birodalma van? Amiről maga is tudja, hogy ez nem kedves Istennek, de azért úgy megvan. Az a gaz sarok az ott burjánzik. És akkor még meg is magyarázzuk magunknak, hogy azért ez nekem jár, ezt megérdemlem, ezért, erre azért szükségem van, szép-szép ez a hívő élet, de azért. Hát erre mondja az ige, hogy akkor most mi lesz azzal a gaz sarokkal? Azt gondolod, hogy azért majd újra fog fizetni az Úr Jézus? Majd miután ott megint gaz termett az életed, újra kérheted az Urat, hogy vásd meg magadnak, Uram, újra ezt a darabját is az életemnek. Azt mondja itt az ige testvérek, hogy ha így gondolkozunk, olyan ez, mintha külön volna megváltása, külön volna váltság díja az életünk e darabjának. Mint hogyha ezekért a bűnökért újra keresztre lehetne feszíteni, keresztre lehetne kényszeríteni az Úr Jézust. Újra végig lehetne küldeni a gyalázat útján, a Via Dolorózán. Értitek? És itt van, amiről mond az ige, hogy ébredjünk föl, ilyen nincs. Vagy az egészet odaadjuk neki, és elhisszük, hogy ő megváltotta, kifizette, vagy így nem lehet, hogy egy gazsarkot úgy időnként megint én használok, termem a gazt, aztán megint oda megyek, hogy Uram, de bocs, ezt most megint visszaadom, tulajdonképpen a tiéd, légy szíves, akkor újra vásd meg. Lehetetlen. Jézus Krisztus az egész kertért fizetett, és csak egyetlen egyszer kiegyenlítette a számlát, ráütötte a pecsétre, vagy a számlára, hogy fizetve az egész életed, gazostul, szőröstül, bőröstül, mindenestül, nagyon jól tudja, hogy hogy vett meg téged, meg engem. Nagyon jól tudja. Tisztában van az összes gazunkkal, az összes maggal, ami oda belekerült a földbe, és még mindig újra ki akar teremni gyomnövényt és mérgező növényeket. És nem törődve ezzel, mégis fizetett érte. De nem fizet újra és újra a mi rejtegetett gaz sarkunkért. Átadtad az életedet? Megtapasztaltad a hívő élet elemeit, amit az előbb soroltunk. Hiszem, hogy sokan vannak és vagyunk itt, akik megtapasztalhattuk. És még egyre többen leszünk, minél többen hallgatják az igét, és mondjátok el ti is őszintén az evangéliumot, az alapelemeket úgy, ahogy az ige tanítja, akkor egyre többen és többen leszünk Isten dicsőségére. Vannak már területek, ahol gyümölcsöt szüretelhetett a gazdád az életedben. Adj hálát, testvér, ezért élsz, ezért érdemes élni, hogy ő szüretelhessen a kertben, amiért annyit fizetett. Ezért érdemes élni, hogy ő szüretelhessen. Abban a kertben, aki te vagy, de ami most már egészen az ő tulajdona, amiben nem hány torgatja fel, hogy a múltban hány gazt és miért teremtél, mert mindért fizetett, úgy vett meg téged, ahogy megtalált. Úgy vett meg, ahogy megtalált. Tele gyommal. De kér téged és engem is minnyájunkat, hogyha itt most rádöbbenünk, hogy vannak gazsarkaink, amilyen úgy időnként félrelépünk, akkor ezeket vigyük bűnbánattal ő elé. Mondjuk ki őszintén, igen, Uram, van gazsarok az életemben. És én azt hittem, hogy oda időnként kiruccanhatok, úgy félreléphetek. Oda eshet az életem. Aztán majd visszajövök megint, és kezdjük előről, és mindig kérem, hogy Uram, most azt a darabot megint vásd meg magadnak, mert igazából a tiéd. Na, ezt mondja az igaz, ezt ne csináld. Lehetetlen. Hanem hidd el, és adj hálát érte, hogy az egész az Úré, ő mindért fizetett, és ha felfedezel egy ilyen gazsarkot, akkor vald meg ő előtte, add át azt is, hadd gazdálkodjon vele ő. Legyen az a pénzkérdés, szexualitás kérdése, család kérdése, karrier kérdése, testi egészség, hobbi, bármi lehet gazsarok. Add át, hadd gazdálkodjon vele ő. Ne tekints saját tulajdonodnak semmelyik részét ennek a kertnek. Bíz benne, bíz benne. És testvér, ha azt veszed észre, hogy itt-ott gyomok nőnek a kertben, akkor ne esd kétségbe. Itt-ott nőnek még gyomok ebben a kertben, mert a mi régi természetünk is jelen van, ezt majd csak a testi halálunkkal tesszük le végképpen. De ha csak itt-ott nőnek a gyomok a kertben, akkor naponkénti bűnbánatban odaviheted a gazdához, hogy Uram, gyomírtózt kérlek. Uram, vágj ki gyökerestől, kérlek. Ő tudja, mennyi rejtett mag lapul az óemberünkben, a régi természetünkben, de éppen ezért mondja az ige által. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat és megtisztít minket minden hamisságtól. Vigyázz, testvér, leplezd le a gazsarkot, nehogy ott érjen az ítélet napja. És közben örülj, és ismét örülj, hogy mindened az övé. Adj hálát érte, hogy a megváltás teljes és tökéletes, a váltságdíj az egész életedre vonatkozik, a teljes, veteményes kert életedet mindenestől vette meg az Úr Jézus. És az a terve, hogy ő magot vet bele, ige magot, és az ige által megtermi a jó gyümölcsöket. Megtermi a jó cselekedeteket, amely őt dicsőíti, és amely neked igazi örömet ad, és ami átformálja a család életedet, átformálja a társadalmat, át tudja formálni akár az emberiség életét, ha elegen vannak, akik egész kert életüket a gazda rendelkezésére bocsátják. Örülj nagyon, hogy mindenért megfizetett egész gazos életedet. Szeretettel öleli át. Amen. Énekelve válaszoljunk az ígére, testvéreim, és énekeljük most a 445. dicséretünk második versét, a 445. dicséret második versszakát, amelyik így kezdődik. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. Thank you. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, hogy egész gazos életünkért fizettél, hogy nincs híja a fizetségnek egyetlen fillér sem. Köszönjük, hogy lelepezed gaz sarkainkat. Ha visszatartott az olyan területeket, ahova nem akartunk odaengedni téged, mint a gazdát. De hadd valljuk meg most előtted, igen, vannak ilyenek, voltak ilyenek. Kérünk, Úr Jézus, hogy lépj oda is úrként, gazdaként, vesd be azt jó magokkal, fordítsd a te dicsőségedre az ott termő gyümölcsöket. Te tudod, melyikünk életében hol van ilyen sarok. Köszönjük, hogy leleplezed, és köszönjük, hogy beveted. Beveted jó és áldott magokkal. Kérünk, éppen így, a neked odadott élettel hadd szolgáljunk. Az egész veteményes kert hadd szolgálja, Urunk, a te dicsőségedet. Szolgáljunk a családban, a közösségekben, a társadalomban. Vagy ha olyan helyre állítasz, hadd szolgáljunk a közéletben, a politikában, akár nemzetközi viszonyokban. Hadd szolgáljunk téged óvodában és iskolában, bölcsödében és a futószalag mellett. Szolgáljunk az íróasztaloknál, az úton, a téren, a piacon, a színházban, bárhol. Hadd teremjen az életünk téged dicsőítő gyümölcsöket. Köszönjük, hogy ezért szólsz. Köszönjük ígédet. És így kérünk, a te megelevenítő lelkeddel, tanító igéddel, adj vigasztalást. Add, hogy a vigasz és a remény gyümölcseit teremhessék a gyászolók is, vigasztald és bátorítsd őket. Áld meg iskolánk, óvodánk hamarosan újrainduló életét, áld meg egyházunk küldetését és a mi gyülekezetünkét. Áld meg a határokon túlélő testvérgyülekezeteinket, ott élő magyar testvéreinket. Áld meg, Urunk, minket jártunkban, keltünkben, hadd lehessünk téged dicsőítő, áldott emberek. Köszönjük, hogy a világ békességért is könyöröghetünk. Könyöröghetünk azokért, akik életükkel fizetnek, mert hozzátartoznak, mert nem akarják többé azt mondani, hogy nem a tiéd az életük. Így külön könyörgünk az Irakban lemészárolt testvéreinknek a szeretteiért, és könyörgünk, hogy te állítsd meg az öldöklést, és te add, hogy áldott magvetés lehessen kihult testvéreink vére, hiszen semmi mást, mint azt hirdetik, mindennél fontosabb, hogy tiéd az életünk. Mert ha tiéd az életünk, a halál sem tud elpusztítani bennünket. Könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtunk. Így köszönjük, hogy előtted lehettünk, és köszönjük, hogy tiéd gyermekeink, unokáink élete, tiéd szüleink élete, tiéd vagyunk. Hadd éljünk is úgy, Urunk, mint akik hiszik és vallják ezt. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen.